A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Fennállásának 25 éves évfordulóját ünnepli a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Negyed évszázad után doktori képzés is indul a Szapiencián, továbbá a tanintézmény jelentős ingatlan beruházásokkal és nemzetközi kutatási programokban betöltött aktív szerepével erősíti pozícióját az erdélyi és a Kárpát-medencei felsőoktatásban. Mai meghívottam a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora Tonk Márton. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a Vásárhelyi Rádió összes hallgatóját.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli a Szapiencia. Voltak nehézségek bizonyára az elmúlt negyed évszázadban. Hogyan értékeli rektor úr? Az elképzeléseknek megfelelően tudott fejlődni az intézmény 25 év alatt?
Hogyha már egy a kérdésben benne volt, hogy voltak nehézségek, hát nyilván ami a legfontosabb és talán a legalapvetőbbek egyike az az, hogy a Szapienciának az elmúlt 25 esztendőben meg kellett vívni számtalan olyan csatát, amelyik végül is aztán az intézmény ama elismeréséhez, elfogadottságához, szakmai tekintélyhez vezetett, amelyet így 25 év távlatából elmondhatunk. Ha így visszavetíti az ember az időkerekét ugye erre a negyed századra, akkor valahol a Szapiencia egyetem indulását rengeteg szkepszis, kétely, kérdőjel övezte mind az erdélyi magyar közösségen belül, mint pedig általában ugye a romániai akadémiai közösségen, kik ezek, mik ezek, mit akarnak, azt szoktam mondani, hogy olyan többszörösen hátrányos helyzetűek voltunk valamikor, mert ugye egyrészt új, friss intézmény volt 2001-ben, amikor az első szakok indultak Marosvásárhelyen és Csíkszeredában, tehát egészen új intézmény volt, ráadásul magánintézmény, tudjuk, hogy a 2000-es években a magánintézményekhez is milyen típusú pejoratív meg egyéb jelzők kapcsolódtak annak idején. Tehát ugye ez nem volt egy kedvező közeg, az első szakmai felmérése is az egyetemnek mindig ezzel a felvont szemöldökkel érkeztek a különböző bukaresti bizottsági tagok, a akkori felmérő bizottság részéről. És aztán szépen lassan ugye az évek, évtizedek alatt az egyetem bizonyított, az egyetem eljutott oda, ahol ma van, és hogyha egy kis egyenlegét kívánjuk megvonni ennek a 25 esztendőnek, azt biztosan el lehet mondani, hogy már az egyetem mind az erdélyi magyar, mind a romániai teljes felsőoktatásnak, mind a Kárpát-medencei, mind pedig az európai szintű felsőoktatásnak egy stabil, megbízható, vitán felülálló, legitim szereplője. Ugye partnerségben vagyunk több száz felsőoktatási intézménnyel már ebben a pillanatban. De amit rögtön hozzá szeretnék tenni, és talán az előbbinél is fontosabb, ha azt nézem, hogy milyen céllal jött létre a Szapiencia, mi volt neki a missziója, az az, hogy ebben a negyed században a Szapiencia elnyerte az erdélyi magyar közösségnek a bizalmát, az erdélyi magyar emberek bizalmát, az erdélyi magyar fiatalok bizalmát, és hogyha emellé egy argumentumot kell tenni, hogy ne egy ilyen légből kapott állításnak tűnjön, akkor azt tudom mondani, hogy most már az elmúlt 6-7-8 esztendőben abszolút stabil, következetesen egy olyan 2500 körül van a Szapiencia egyetemen tanuló magyar fiataloknak a létszáma, ez jól bizonyítja, hogy van egy jól kiszámítható, stabil kereslet az intézmény iránt, és ugye ez azt is mutatja, hogy az intézmény szakmai, kutatási, oktatási, no meg közösségi értékei mentén igen szépen fel tudnak sorakozni azok, akiknek az érdekében és akik miatt létrejött ez az egyetem.
Kaptak az évek során román állami támogatást valaha?
A közvetlen, direkt állami finanszírozást az egyetem nem kapott, tehát amire azt mondanánk, hogy normatív működési támogatás, ugye ez egy régi és ilyen örökzöld témája a romániai politikai, társadalmi, oktatási valóságnak. Többszörösen futott neki egyébképpen a Sapienz Egyetem ennek az igénynek, ennek a kérésnek, hogy valamilyen módon támogatást kapjon, és meg is mondom, hogy mi az argumentumunk, és ez most is fennáll, és teljesen érvényes. A Sapienz Egyetemnek, a Sapienz Egyetemen működő szakoknak az elsőprő többsége olyan magyar nyelvű képzés, amelyik egyébképpen nem létezik az állami felsoktatásban. Tehát magyarán lefordítva mi közfeladatot látunk át. Tehát mi egy olyan szolgáltatást nyújtunk a romániai magyar adófizetők számára, amelyet nem a román állam nyújt ebben a pillanatban, hanem hát azt is mondhatjuk, hogy kvázi a magyar állam nyújtja. Tehát minden okunk és jogunk megvan ezt az argumentumot, hogy azokat a szakokat, amelyeken mi vagyunk az egyetlen magyar nyelvű képzés nyújtó szereplők intézmény, azokat támogassa meg a román állam. Folyamatosan újra és újra fogalmazzuk, most is megtettük a tavalyi év folyamán ezt az igényünket, kérésünket. Rendszerint azzal az érvel utasítják el, vagy veszik le ezt napirendről, hogy hát Romániában működik több tíz magánegyetem, és hogyha a Sapienciát, mint magánegyetemet megtámogatnák az állami költségvetésből, akkor az összes többi magánegyetemmel hasonló módon kellene eljárni, ami nem igaz, mert azokon az egyetemeken harmad, negyed, ötöd képzési kínálatként működik egy bizonyos szak az országban, nálunk pedig, amit Vásárhelyen a gépészmérnök szak, az egyetlen magyar nyelvű képzés az egész Romániában, amelyet a Sapiencia nyújt. Tehát ez a direkt támogatás kérdése. Indirekt, tehát közvetett támogatás, vagy más forrásokból érkező támogatást viszont kapunk, mert ugye a Sapiencia is eligibilis egy sor olyan nemzeti kiírású pályázatnál, vagy nemzeti és uniós alapokból történő kiírású pályázatoknál, amelyekben rendszeresen pályázunk, és sok esetben el is nyerjük őket. Ennek csak egyetlen egy példáját szeretném mondani, ugye gyakorlatilag most vagyunk az utolsó 100 méterén egy nagy ilyen pénéréré pályázatnak. Hát gyakorlatilag az egész egyetemet érintette mindenütt, ez az a bizonyos digitalizációs pénéréré pályázat, itt közel 3 millió eurós forrást nyertünk el az egyetem számára, és az elmúlt két évben ebből a forrásból újítottuk fel Marosvásárhelyen is, Csíkszeredán is, Sepsiszentgyörgyön is, Kolozsváron is az egyetemnek az eszközparkját, az oktatási, a digitális oktatási felületeket, okostáblák, ehhez társuló eszközök, tehát ilyen módon igen, van az egyetemnél olyan finanszírozás, amelyik valamilyen román állami szervtől érkezik.
Egyébként stabil az anyagi háttere az egyetemnek, mert sokan aggódnak amiatt, hogyha adott esetben kormányváltás lesz Magyarországon, akkor a Sapiencia is, a Sapiencia finanszírozása is, hát mondjuk azt, hogy megváltozhat.
Akkor a kérdés két részére külön reflektálok, ugye az egyik az az, hogy az egyetemnek az anyagi helyzete, abszolút stabil, jól kiszámítható, és ugye ebben a tanévben is hasonló paraméterekkel futunk neki. Ehhez rögtön hozzá kell tenni, hogy olyan szintén kiszámítható és stabil partnerség köt a magyar kormányhoz, ahol ezek a folyamatok jól előre kalkulálhatók, előre láthatók, és az egyetemnek a működési, illetőleg beruházási projektjeit a magyar kormány felvállalta, nyilván köszönet érte. A kérdés második fele. Az előbb utaltam egy számra. Ez a 2500 körüli magyar hallgatói diáklétszám azt jelenti, hogy ebben a pillanatban a Sapienz Egyetemen tanul az erdély magyar fiataloknak mintegy egyharmada. Ez egy tényállás ebben a pillanatban, tehát ugye az erdélyi magyar felsőoktatásnak durván az egyharmadáról beszélünk, amikor a Sapienciáról beszélünk. Kettő, az egyetemnek, a Sapienz Egyetemnek a stratégiai partnere és a mindenkori partnere a mindenkori magyar kormány, én ezt gondolom, és a mindenkori Magyarország. Harmadsorban pedig én azt gondolom, hogy már a Sapienz éppen eredményeinél tekintve, létszámainál tekintve, területi kiterjedése tekintetében az ott dolgozó mindegy 250 főállású oktató és 200 valahány adminisztratív munkatárs tekintetében egy vitán felülálló nemzetpolitikai kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy pártpolitikai kérdés 2026-ban, hanem egy olyan nemzetpolitikai kérdés, ami mindannyiunknak fontos, erdély magyaroknak, magyarországi magyaroknak, Kárpát-medencei magyaroknak. Tehát ilyen értelemben nem feltétlenül osztom ezeket az aggodalmakat.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, tiszteletem, az RMDS-től kértek-e segítséget a normatív támogatáshoz, István?
Igen, kértünk, és ugye ezeket a folyamatokat, amikor ugye az RMDS-nek van kormányzati szerepvállalása is, de amikor ellenzékben van, akkor is az RMDS révén segítségével folytattuk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években, évtizedben, most már ezt is megkockáztatom, azért kialakult valami pozitív dolog itt az RMDS és a Sapientia tengelyén is, és valahogy megtanultuk egyfelé húzni a szekeret. Tehát én azt gondolom, hogy érzékeny.
Nem mindig egyfelé húztak?
Voltak idők, amikor voltak viták, ugye, hogy mik, hadd ne menjek most vissza a 2,5 évtizeddel, hogy akkor minek van értelme, minek nincs értelme. Egyébképpen én személyesen, és most ezt nem a feltétlenül a Sapientia rektoraként mondom, hanem egyéni meggyőződésként is mondom, Erdélyben akkor tudunk hatékonyan és jól célt érni akármilyen dolgunkban, tehát akármilyen erdélyi magyar közösségi dolgunkban, ha egyfelé húzzuk ezt a bizonyos szekeret, és nem szana széjjel cibáljuk. Tehát igen, ebben számíthatunk egymásra. A legutóbbi példáját tudom mondani, mert a hétvégén szintén, évvégén szintén Bukarestben jártam, az Oktatási Minisztériumban egy olyan specifikus kérdésben kérni a segítséget a minisztériumtól, amely ugye az intézményünk számára egy kihívás, ez a doktor és a habilitációs okleveleknek a honosítással kapcsolatos, nem fogom ezzel untatni hallgatókat, de ott is együtt voltam az RMDS oktatási kérdésekkel, felelős képviselőjével, Szabó Ödönnel és Kalos államtitkár úrral, tehát én azt gondolom, hogy itt azért zárjuk sorainkat, és ebben a pénzügyi kérdésben is folyamatosan próbáljuk találni a fogást, hogy hogyan kaphatnánk meg a román államtól azt, ami, és mondjam, egyszerűen nem tudom kifejezni mindazt, hogy Isten adta jogunk, hogy ezt az állam megfinanszírozza ezeket a képzéseket, ha már nem hozott létre önálló magyar egyetemet, ha már nem hozott létre egy olyan intézményt, ugye a 90-es változásokat követően, amelyet valamikor 59-ben elvesztettünk, akkor ezekben én azt gondolom, hogy igenis oda kellene tegye a csontot az állam, és pénzt fordítson ezekre.
Mai meghívottam a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora Tonk Márton. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Tudták-e úgy alakítani rektor úr a kínálatot, az oktatási kínálatot az évtizedek folyamán, hogy az valós szükségleteknek feleljen meg az erdélyi magyar fiatalok körében, hiszen tudjuk, hogy az oktatás terén, felső oktatás terén főleg nagyon előre kell látni, hogy mire lesz igény 5 év múlva a munkaerőpiacon. Tudták-e úgy alakítani, hogy ne csak, vagy ne feltétlenül, ugye hát arra nem is nagyon volt lehetőségük, hogy az úgymond éppen aktuálisan menő szakokat hozzák létre, hiszen mindenki ügyvéd, közgazdász, nem tudom én, most újabban IT-s szakember szeretne lenni, de vannak olyan képzési formák, amelyek hiány szakmának számítanak, vagy hiány szakmák fognak számítani mondjuk 5-10 esztendő múlva.
Remélem, hogy sikerült, vagy remélem, hogy jelentős mértékben sikerült úgy alakítani a képzési portfóliónkat, mert nyilván ezek a szempontok határozzák meg. Tulajdonképpen a felsorolnám, vagy egy kicsit úgy lajcsomba venném, hogy mely szempontok szerint artikulálódott a Sapientiának a képzési kínálata, akkor nyilván egyfelől ott volt ez a nagy csomag, ugye az a kiinduló pont, hogy melyek azok a magyar nyelvű képzések, amelyekre hogy amúgy a munkaerőpiacon szükség lenne, vagy amelyek egyéb szempontból, ami nemzetpolitikai szempontból fontosak lennének, de nincsenek meg a romániai magyar nyelvű kínálatban. Most ugye itt beszélgettünk Marosvásárhelyen, és ugye mára már hála Istennek elmondhatjuk, hogy a magyar nyelvű műszaki képzések fellegvárában vagyunk gyakorlatilag. Ugye itt sikerült egy olyan szakcsomagot elindítani, amelyel megteremtettük a magyar nyelvű műszaki mérnöki képzésnek az alapjait. Tehát ugye ez a másik oldala a szakindításoknak, az valamiféle regionális fejlődési igények, fejlesztési igények mentén csoportosult, de nyilván mindkettő esetében erre úgy is mondok példát, tehát ezekre a regionális dolgokra frissebb példát, ugye ott vannak a két helyszínen is működő sportképzéseink, amelyek elég frissen indultak, most már ugye Sepsiszentgyörgyön több éve működik, Csíkszeredában is. Ezeket a szakokat nem a Szapiencia találta ki, hanem ugye a régióból érkeztek olyan jelzések, hogy az egész Székelyföldön egy masszív fejlesztés, befektetés, erő, energia befektetés történik az amatőr és a profi sport területén, és ennek jó lenne olyan szakmai utánpótlása, amellyel aztán fenntarthatóvá is válik ez az egész regionális fejlődés, és akkor nyilván a Szapiencia erre reagált és válaszolt, és felindította ezeket a képzéseit. Tehát ugye valahogy ilyen filozófiában indultak a képzések. Nyilván mindig azzal az nagyon fontos komponens, hogy milyen munkaerőpiaci igény, szükséglet van a szakokra. Bár azért azt mindig el kell mondani egy felsőoktatási intézmény nevében, hogy a felsőoktatási intézmény soha nem lehet. Tehát ha egy magát komolyan veszi a felsőoktatási intézmény, akkor sohasem lehet egy egyszerű piaci szolgáltató, hogy rendeljetek valamit, és én hozom. Tehát a felsőoktatás szelleméhez ennél több tartozik hozzá. Ugye itt arról beszélünk, hogy társadalmat, kultúrát, műveltséget, értékeket, világnézetet próbál bevinni egy egyetem, mindig is ez volt.
Meg, hogy mi határozzuk meg azt, hogy mi legyen 10 év múlva, ne szaladjunk a történet.
Ez a másik, ugye? Ez a másik, és nyilván itt vannak ellenérdekeltségek, akár a piacnak is, vagy a gazdaságnak is lehet egy érdek, amire a felsőoktatás azt mondja, hogy most mondok erre egy konkrét példát. Az IT szektort hozta fel az imént példának. A mi hallgatóink, elsőes hallgatóink, vagy másodéves hallgatóink itt Marosvásárhelyen rendszeresen kapják azokat az impulzusokat, hogy az elég az, amit egy év alatt tanultál, vagy másfél-kettő, elég itt a szerződés, alá lehet írni, lehet jönni dolgozni, mert nekünk az úgy teljesen rendben van. Mi pedig próbáljuk elmondani a diákoknak, hogyha te hosszú távon gondolkozol, nem abban azon gondolkozol, hogy most egy papíron megjelent egy számsor, és az mennyire vonzó, és mit tud lenni, hanem egy kicsit magaddal szemben is hosszú távon gondolkozol, hogy te még mit tudsz elérni a saját szakmádba, hogy amúgy, akkor ezt végig kell vinni, el kell mélyíteni ezeket a szakmai ismereteket, tehát, és akkor itt már is ugye van egy ellenérdekeltség a felek között. Persze erre kitalálta, és hála Istennek most már a 2023-as oktatási törvény is bevezetett olyan alternatív képzési formákat, ahol ezek az ellenérdekeltségek enyhíthetők. Duális képzési formák, ez a bizonyos terciár, tehát a rövid távú, vagy scurte durate, bocsánat, hogy így románul használom a törvénynek a kifejezéseit, tehát a rövid távú egyetemi képzéseknek a modalitás. De az biztos, hogy az egyetem mindig azért egy kicsit több is, mint egy egyszerű szolgáltató a munkaerőpiac számára. És ne felejtsünk el még egy fontos dolgot, hogy ezt is azért el szoktam mondani, hogy a munkaerőpiaci kereslet és a felsőoktatási kereslet az nem biztos, hogy konvergál. Attól, hogy a munkaerőpiacon lehet, hogy most nem dübörög a klasszika filológusok iránti igénynek a műfaja, attól én még szerethetnék klasszika filológus lenni, mert úgy érzem jól magam. És ugye akkor itt ez két külön pázmán zajlik a dolog, és nem mondhatja azt egyetem, hogy holnaptól nem képezünk akkor bizonyos szakterületen embereket, mert minek is, mert a munkaerőpiac most ezt nem várja el, mert akkor pont ennek a plusz funkciónak nem fog megfelelni többet az egyetem.
A jubileumi évre készülve az egyetem egy új mottót is megfogalmazott, veled egész a sztorid. Hogyan ünneplik idén a 25 éves fennállást, rektor úr?
Hát tulajdonképpen már elkezdtük a 2025-ös év őszén, ugye, mert hát a 25 év az egy tanévre is esik, és hát nagyjából a 2026-os év október másodikáján fog ez a jubileumi esztendő csúcsosodni. Az október harmadika tulajdonképpen az egyetem napja hagyományosan a Szapienci Egyetemen, ugye ez a kiemelt és a legnagyobb ünnepségünk. A naptár miatt kerül most másodikára, pénteki napra ez a nagyobb ünnepség, tehát mindenképpen is, pont itt Marosvásárhelyen fog sor kerülni erre a 25. éves jubileumi egyetem napi rendezvényre, vagy rendezvénysorozatra. Ez egy vándor nap egyébképpen, ugye körbejár mindig az egyetem négy karán, és az élet most úgy hozta, hogy pont itt lesz Marosvásárhelyen. Ugye a tavaly év őszén kettő darab, vagy év végén tulajdonképpen, mert ez már november-december volt, ezt a 25. jubileumi évet két díszdoktor avatásával kezdtük. Ugye az egyikőjük dr. Bakacsi Gyula közgazdász professzor, aki egyébként tevékeny és hosszú és komoly részt vállalta a Szapienc Egyetem szeredai közgazdász képzéseinek az alapításában, meg az egész intézménynek a fejlesztésében. Decemberben pedig dr. Borhi László emeritus rektor alatt az Eötvös Loránd Tudományegyetem eddigi rektorát avattuk díszdoktornak, tehát ugye ezekkel ő is egy régi jó barátja és támogatója az intézményünknek. A kiemelt események az év folyamán lesznek, hisz ugye gyakorlatilag minden rangosabb konferenciánkat, eseményünket a Szapiencia vagy Szapi 25 égisze alatt fogjuk, ahogy mi nevezzük, Szapi 25 égisze alatt fogjuk megszervezni. Ha ezek közül kiemelnék azért egy rendhagyóbb és hogy is mondjam, egyszer mind egy nagyon szimbolikus eseményt, akkor az április 23-24-25-i napokat mindenképpen megemlíteném, ugyanis másfél évtized után újra Erdélyben fogja megszervezni Kolozsváron ezúttal. Kolozsváron meg fogja megszervezni a Magyar Rektori Konferencia, tehát a Magyarországi Rektori Konferencia a plenáris ülését, ülésszakát. Ez azt jelenti, hogy Kolozsváron lesz akkor a magyar felsőoktatás összes intézményének a képviselője, vezetője, de nem csak a magyarnak, hanem Kárpát-medenceinek, ugye, mert most már jó sok éve a Kárpát-medencei Magyar Felsőoktatási Intézmények tanácskozási joggal veszünk részt ebben a testületben. Ez egy kiemelt esemény lesz, ugyanakkor egy szimbolikus esemény is lesz, ugye pont azt fogja visszaadni, hogy a Szapiencia alapításától kezdve számíthatott és számít mind a mai napig a magyarországi és a Kárpát-medencei Magyar Felsőoktatási Intézmények támogatására, és rögtön tegyük hozzá, mint ahogy a nők is mindig számolhatnak a mi támogatásunkra, mert én azt gondolom, hogy ennek egy totál szimmetrikus viszonynak kell lennie, itt nem nagy testvérek vannak és kis testvérek, hanem van a Szapienci esetében is egy életerős, sokféle teljesítményt, szakmai eredményt birtokló intézményünk, amelyik igenis segítségére tud lenni a magyarországi felsőoktatásnak. Hogy mondjak erről is egy ilyen színesebb példát, ugye Magyarország, mikor a különböző Európai Uniós döntések eredményeképpen úgy kiszorult bizonyos típusú kutatási projektekből, például a Horizon kutatási projektekből, akkor mivel Románia viszont rajta van a Horizon kutatási projektek térképén, ezért sok magyar egyetemnek tudtunk úgy segíteni, hogy mi vettük át a kutatás vezetői beosztást, vagy egyáltalán funkciót ezeknél a nagy nemzetközi kutatásoknál. Nálunk is van erre szakmai tudás, szakmai értelem, tehát elégibilisek voltunk, de ezáltal ők se maradtak ki abból, amiből nem szerettek volna, és nem is helyes egyébképpen, hogy ezek így valahogy összekeveredtek a felsőoktatási dolgok a politikai döntésekkel, de én nem vagyok politikus, úgyhogy ennél a pontnál meg is álltam. Úgyhogy nagyon sok esemény lesz erre a 25. jubileumi esztendőnkre, de hát igazából az lesz a legfontosabb, hogy mi ezt magunk ott az intézményen belül hogyan éljük meg, és hogyan szeretnénk meg.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánunk! Csongor vagyok. Nagyra tisztelem és gratulálok a rektor úrnak. Tudom, és az őszavában mondta, hogy nem politizál, én sem vagyok aktív politizáló, de viszont erdélyi magyar vagyok, és a véleményem pedig az, hogy kevés az idő, hogy kifejtsem, de nem arra kíváncsiak. Azzal a kijelentéssel ütköznék én meg, hogy mindenkori magyar kormány. Tehát ez az egyetem, ez egy politikai... Na, szerintem az erdélyi magyarok nem akarták annyira, mint amit a kinti kormány, úgymond a mostani kormány. Mondtam, nem vagyok se jobb, te bal, de azért véleményem van, és az meglátszik, hogy mi. És nagyon odafigyelnék, hogy milyen kijelentéseket tesznek, mert most teli a has. Jön a pénz, megy a pénz, tehát meglássuk, hogy megosztjuk magunkat itt, mint magyarok. Egy kicsi úszítás, már utcára vonulunk egy valamiért. Én nem védem az RMDS-e, de akkor nézném meg a magyarságot, mikor az RMDS eljön az a nap, hogy nem fog bejutni a parlamentbe. Mert széthúzunk. Nem kell jön a momos, hogy megegyen, hanem mi saját magunkat. Már van olyan kelet-európai ország, ahol a magyar kisebbségnek nincs képviselete, pont ezért, mert egymást tesszük meg, és nem a momos jött. A momos tudjuk, hogy mi lehetjük. Tehát, én nem hiszem, hogy Csipke Rózsika, hogyha jönne, támogatná, hanem most a napokban is ki ott mondva, hogy elveszik a magyar. Tehát magyarul ki ott mondva, hogy elveszik. Az, hogy ki mondta, mi mondta, megkérdezzük a felet. Tehát én valahol középre pozícionálnám magam, és óvatos lennék. Mert akkor már késő lenne, mikor megtörténnek. És ez egy olyan rádió, aki nagyon sok okos ember hallgatja, szerintem az, hogy kifutunk az utcára, és tüntetünk valamiért, nem nézzük meg maga a kontextust. Nem védem a politikusokat, mert 3 napig lehetne sorolni mindenkinek. De kell magyar képviselet mindenhol. És ha nem keresen vagyunk, ha nem tartunk össze, nem lesz meg. Valahol bölcsesség kéne. Minden jót kívánok.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt elmondta. Ebben rektor úr, nagyon mélyen merüljünk bele, hiszen alig van 5 percünk a műsorból. Én meg azt mondom a hallgatóknak, mielőtt itt nagy felháborodás kerülne, hogy... holnapra ígéretet kaptam Szakács Pál István székelyudvarhelyi polgármestertől, hogy itt lesz ebben a műsorban, akinek adóval kapcsolatos, meg felháborodással kapcsolatos kérdése van, az felteti holnap. Nyilván, hogy nem ő döntötte ezt, de higgyék el, hogy ma azzal kezdtem a napomat, hogy Táncos Barna miniszterelnök helyettes urat, Korodi Attila polgármester urat kerestem. Szakács Pál Istvánnal egyetemben ő volt az egyedüli, aki visszahívott, és megígérte, hogy holnap itt lesz rektor úr, akkor röviden reagáljon, mert még az oktatási kínálatról kell, hogy beszéljünk.
Köszönöm szépen Csongor a kérdését, és mélységesen egyetértek azzal, amit a legvégén mondott. Én is így gondolom, és ugye korábban is elmondtam, hogy akkor járunk jó úton, hogyha egy irányba húzzuk a szekeret. Vagyunk itt 1 millió magyar Erdélyben, és ha bizonyos célokat megfogalmazunk, akkor jó, ha minél többen fel tudunk sorakozni melléjük. Ami pedig a mindenkori magyar kormányt illeti és az egyetem alapítását, még egyszer lehet, hogy félreérthető volt, amit mondtam, akkor még egyszer aláhúzom, tehát én azt gondolom, hogy mára, 25 év múltán ez nem egy pártpolitikai kérdés, de azt is pontosan tudom, ezek tények, ezen nincs mit sokat mellé beszélni, vagy egyebekről beszélni, és nem is akar senki, hogy ezt az egyetemet, amikor létrejött az első 2 milliárdos finanszírozási forrását, azt az akkori Fidesz kormány hozta létre, és azóta folyamatosan támogatja az egyetemet. Tehát ugye ezek a tények, de az egyetem kinőtte magát, és azt hiszem mára közügyünk erdélyi magyaroké is, és Kárpát-medencei magyaroké is egyaránt.
3 SMS. Tudjuk, hogy Székelyföldön kiterjedt erdeink vannak, fontos a faipar, örvendetes módon van már erdőmérnöki képzésük, tervezik-e melléje tenni a faipari mérnöki képzést, István írja. Indulnak-e új szakok, Ilona Zsanett írja, illetve Réka azt írja, jó napot kívánok, a Szapiencián van-e olyan szak, ami vonza vagy vonzhatja a magyarországi, szlovákiai vagy más országban élő magyarokat is? Köszönöm, Réka. Szóval van 3 percünk összes.
A Sepsiszentgyörgyi portfóliót mindenképpen bővíteni próbáljuk, és nyilvánvalóan azon szakterületek mentén, amelyre a kérdés is vonatkozik, tehát nagy, hosszú folyamat és kömény folyamat volt annak az erdőmérnöki szaknak is a létrehozása, mindenképpen ott tovább mérne, akár egy faipari szakirányjal is bővülhet ez a képzési kínálat, képzési portfólió. A második kérdése, hogy az idei 25. jubileumi tanévben milyen újdonságaink vannak, vannak. Hát az egyik ugye Csíkszeredában egy új mesterképző indul, ez a többnyelvűség és interkulturalitás. Kolozsváron, ha sikerül a nyárig megszerezni az akkreditációját, akkor indul a környezetmérnöki képzés, ez kolozsvári székhelyel, és hát ugye, amit a legvégére hagytam, de nem a legkisebb súlyú dolog, az pedig az, hogy az első doktoriskola alapítása is zajlik ebben a pillanatban az egyetemen. A filmtudomány és intermedialitás doktoriskolát hozunk létre az egyetemen, ilyen kínálat ebben a pillanatban szintén nincsen a magyar nyelvű felsőoktatásban, tehát ugye ezek mindenképpen az idei évnek az újdonságai lehetnek. És ugye a harmadik kérdés vonatkozott
a külföldi magyarokat, igen, a külföldi magyarokat vonzza ezt a
szakciát. Igen, tehát ebben a pillanatban is vannak olyan szakjaink, ahol Kárpát-medencei jobbára EU-s állampolgárok, ugye itt egy kicsit szűkül már a pázma, de egyébképpen nem csak ilyenek tanulnak. Kárpátaljáról, délvidékről, felvidékről, rendszeresen vannak elszórva különböző szakjainkon, de például tudom, hogy a kolozsvári film szakon minden évben vannak, vagy a néptánc szakon is újabban, ugye, mivel máshol ez a képzés nem létezik. Tehát nincsenek tömegek, akik külföldről érkeznek, de a kárpát-medencei magyar világból vannak szép szám.
Lesznek-e idén nyílt napok az egyetem karain rektor úr szokás tavasszal?
Igen, lesznek, és ugye ezek tekintetében, mivel ezek elszórtan lesznek a különböző karokon, ugye a négy egyetemi karunkon, a négy városban, ezek tekintetében az egyetem honlapján lehet eligazítást kapni, de azt hiszem, olyan sok eligazítás nem lesz szükség egyetlen egy erdély magyar középiskolásnak sem, hiszen már októberben bejártuk a középiskolákat, tehát ugye az egyetemnek ez a kampány népszerűsítő kurutja megvolt, majdnem 5000 erdély magyar középiskoláshoz jutottunk el, tehát az információ ott van ezekről a nyílt napokról, és ugye amikor a nyílt napok szakirányú szervezése is elkezdődik, hogy mondjuk kiket érdekelne a mérnöki képzéseinknek a csomagja, vagy kiket érdekel a közgazdász, vagy a társadalomtudományi képzéseinknek a csomagja, akkor újabb megkereséseket tesznek a kollégák az iskolák felé, és így aztán ezek szervezett csoportokba zajlanak rendszerint. Az szokott lenni a tavalyi évben, tavaly előtt évben is az volt, hogy mindig hozzá kellett tenni egy-egy hétvégét ezekhez a nyílt napokhoz, mert igen sokan jelentkeztek be, és nem mindig volt annyi kapacitásunk az intézményen belül, hogy mondjuk egy napon százas nagyságrendben tudjunk, mert itt foglalkozások is zajlanak, tehát nem csak körbevezetjük őket az épületekbe, hanem szakoktatók, szakemberek mondják el, hogy az adott képzéshez mi tartozik, a laborokba viszik be, vannak ilyen apró tevékenységek, hogy az ízét, a smakját az adott képzésnek a középiskolás, az érdeklődő középiskolások megkaphassák, tehát ezt mindenképpen egy szervezett, jól körülhatárolt keretbe zajlik, de lesznek igen nyilvánvalóan az idén is.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, Tónk Márton volt rektor úr. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.